Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amiről ma szó lesz közöttünk. Ezékiel könyve 19. fejezetét olvasom végig, próbáljunk figyelni az igére. Azt mondta nekem az örökké való, ezt a gyászéneket énekeld Izrael fejedelmeiről. Mi volt szülőanyád, nőstény oroszlán? Oroszlánok között hevert, fiatal oroszlánok közt nevelte kölykeit. Egyik kölykét felnevelte, akiből ifjú oroszlán lett, és megtanult zsákmányt ejteni, de embert ölni is megtanult. Ordítását meghallották a népek, csapdába ejtették, láncra fűzték, fogolyként Egyiptomba vitték. Anyja csak várta, de látta, hogy hiába. Akkor felnevelte a másik kölykét, akiből ifjú oroszlán lett, és együtt vadászott a többiekkel. Ifjú oroszlán lett belőle, megtanult zsákmányt ejteni, de embert ölni is megtanult. Pusztított várat, várost és lakost, rettegett ordításától az ország. De a környező népek összefogtak ellene, verembe ejtették, láncra verték, ketrezbe zárták, Babilon királya elé hurcolták. Börtönbe vetették, hogy ne hallja hangját senki többé Izrael hegyein. Szülő anyád, mint a víz mellé ültetett szőlő, sok hajtást nevelt, bőven teremte gyümölcsét, hiszen volt vize elég. Erős vesszőket nevelt, királyi jogarnak valót. Magasra nőtt, kiemelkedett a fák közül, sűrű ágait és dús lombját mindenki csodálta. De nagy haraggal gyökerestül kitépték, földre terítették, gyümölcsét a forró keleti szél pusztította el. Erős hajtásait letörték, s azok megszáradtak, végül tűzre dobták őket. Most e szőlőt puszta sivatagba ültették, szomjú és száraz földbe plántálták. Egyik veszélyéből tűz csapott ki, elégette minden gyümölcsét, nem maradt rajta erős vessző, királyi jogarnak való. Gyász énekez, és gyász idején fogjátok énekelni. Hálát adok neked, mennyei atyánk, az igédért, ezért a napért, a vasárnapért, amikor itt vagy közöttünk, téged dicsérhetünk, neked szolgálhatunk, azzal is, ahogyan figyelünk rád, azzal is, ahogyan keresünk téged. És azért kérünk most, hogy valóban te is keress minket, és te szólíts meg, áld meg a te igédet, a te szent lelked által Jézus Krisztus nevében számunkra. Amen. Hadd kezdjem azzal, hogy rendkívül nagy kockázatot jelent az, amikor valaki nem tudja elválasztani azt magában, hogy mi a valóság, és mi az, amit csupán csak elképzel magának, vagy beképzel magának, amit szeretne nagy vágyal, hogy úgy legyen. És a mai igehirdetésnek, vagy üzenetnek az alapigéje, az alap szempontja ez, hogy legyünk óvatosak, és ne áltassuk magunkat még az Isten igéjével sem. Azt gondolom, ez picit furcsán hangzik így kezdetben, de szeretném ezt majd kifejteni. Lehet magát az embernek az Isten igével áltatni? Ugye olyan sokszor arról beszélünk, hogy a körülményeink, amikben élünk, annyiszor ellentmondanak az igének. És hogy a körülményeket is a hitünk által, az igére állva, az igére alapozva akár meg lehet változtatni, vagy megváltoztathatja az Isten. Arról szoktunk szólni, hogy hittel bele kell kapaszkodjunk a láthatatlanba. És most mégis azt mondjuk, legyünk óvatosak, s ne áltassuk magunkat még az Isten igéjével sem. Azért is veszélyes lehet az Isten igéje, mert sokszor fel tudja használni a megtévesztésünkre a sátán. És az az időszak, amiről itt beszélünk, Ezékiel próféta könyvében is, hamis proféták jelentek meg, Jézus erre is folyamatosan figyelmeztet bennünket, akik nem azt mondják, amit az Isten mond. Még akkor sem, ha a Bibliából idéznek. És ezért nekünk hívő embereknek nagyon fontos azt tudni megítélni, hogy mikor, mi az, amit nekünk mond az Isten? Mikor mi az az ige, amit éppen nekünk mond az Isten? Mert itt lehet nagyon elcsúszni, amikor bármilyen igét bármikor kiragadunk, és úgy gondoljuk, úgy érzékeljük, hogy ez itt és most az én igém. Legyünk tehát óvatosak, és ne áltassuk magunkat még az Isten igével sem. Ugye, amíg Dávid leszármazottja ült Jeruzsálemben, Izrael trónján, addig a júdaiak reménykedhettek abban, hogy Isten védelme alatt vannak. Hiszen Dávid utódjára nézve örök szövetséget kötött Isten az ő népével, és azt mondták az izraeliek, hogy ebben az örök szövetségben Isten védelmez minket. És íme most itt van Ezékiel azért, hogy leromboljon egy újabb hamis teológiai pillért. Ha emlékszünk, legutóbb beszéltünk arról a népszerű közmondásról, hogy az apák ették a savanyú szőlőt, vagy az egrest, és a fiak foga hullik ki tőle. Most itt egy másik teológiai pillér, amit szeretne lerombolni Ezékiel, ami a nemzet biztonság érzetére épült. És most azt mondja a próféta, hogy ez a Dáviddal kötött szövetség továbbra is érvényben van ugyan, de most egy időre fel lesz függesztve. Úgyhogy ennek kapcsán nézzük meg azt, hogy mi van ebben az igében, és ez mit jelent, ez a furcsa történet, amit olvastam, illetve hogy mit tanít ez számunkra. Ugye az egész úgy kezdődik, hogy Ezékiel ezt a sirató éneket mondjad el Izrael fiainak. Sirató éneket már akkor is temetéskor volt szokás énekelni. Gyászszertartáshoz tartozott. A sirató ének általában az elhunyt erényeit dicsérte, illetve a halálának tragikus körülményeit siratta. No, de egy ilyen gyászszertartást megtartani egy még élő beteg fölött, hát mondhatni nem túl ízléses dolog, ha csak nem a leghatékonyabb módja annak, hogy a halál bizonyos bekövetkeztét közöljük az illetővel. Amikor még él, még ott van köztünk, nem is szoktunk ilyet csinálni, és már is sirató éneket éneklünk fölötte, gyakorlatilag a temetését eljátszuk. És most ezt teszi Ezékiel a még Jeruzsálemben lévő júdei, izraeli nép fölött. És azt mondja nekik, Isten neki, hogy ezt mondd el nekik már most. Legyenek biztosak afelől, hogy milyen lesz az ő haláluk, mint nép halála. Két képet láttunk itt. Az egyik kép oroszlánokról szól. Van egy anya oroszlán, és ez mindenképpen Izraelt, az egész népet jelképezi. Aki ez a nőstény oroszlán két kis oroszlánt szült, majd nevelt, az egyik minden bizonnyal Jóáház, Izrael királya volt, aki Krisztus előtt 609-ig uralkodott, akkor fogságba esett, elvitték őt Egyiptomba. Ezt írja le ilyen oroszlános, profétikus képpel Ezékiel. Aztán jön egy másik kis oroszlán kölyök, aki megint csak nagy reménysége az anyának, ez minden bizonnyal Jójákinra vonatkozik, akit viszont 597-ben fogságba ejtettek, és elhurcoltak Babilonba. Erről szól az oroszlános kép. Aztán hirtelen vált egy képet egy szőlőről, megint csak a szőlőképe, ezt már ismerhetjük jól. Azt mondja, hogy gyümölcsöző szőlőt ültetett a gazda, és nyilvánvaló, ez Izraelnek a gyümölcsöző királyságára vonatkozik. A szőlőképe is ugyancsak Izrael népét jelképezi. Talán Dávid és Salamon idejére utal. Aztán arról beszél, hogy átültették ezt a szőlőt kietlen puszta helyre, magyarán fogságba vitték Izrael népét. És ami nagyon érdekes, hogy azt írja a profécia és a sirató ének is, hogy ennek a szőlőnek az egyik ágából csapott ki tűz, ami aztán megemésztette az egészet. És minden bizonnyal ez utal arra a Citkijá királyra, akiről én már beszéltem, aki hamis módon, alattomos módon szövetséget kötött a babiloni király ellen Egyiptommal. És ennyit most a történelem részéről, de ez fontos, hogy megértsük, hogy azok az emberek, akik abban a korban és helyzetben hallgatták, ők ezt rögtön össze tudták fejben rakni, hogy ki kicsoda és mit jelképez. De az egész éneknek a lényege az, hogy Júda számára, akik még Jeruzsálemben vannak, nincs kilátás a happy endre. Ne vigasztalják magukat azzal, hogy amíg Dávid trónjáról vagy vérvonaláról való ember ül Izrael vagy Jeruzsálem trónján, akkor addig nem eshet semmilyen bántodásuk. Sőt, azt mondja a proféta, még az Isten ígéretei sem, lásd ezt az örök szövetséget, nem nyújtanak biztonságot, ha kiragadjuk azokat a szövegkörnyezetükből. Mert most az következik Izraelre, hogy ez a királyi jogar, ami örökké való Isten ígérete szerint, el fog távozni Júdától egy rövid időre, legalábbis ott abban az időben, a királyaik által elkövetett bűnök miatt. Erről szólt tehát röviden összefoglalva ez a siratóim. De talán fontosabb számunkra az, hogy mit üzen ez itt és most nekünk, akik már ugye nem abban a korban élünk, akik már messze vagyunk ettől. Így tenné föl talán a proféta a mai kérdés számunkra, hogy vajon a puszta optimizmusunk egy nehéz helyzetben meg fogja hozni a kívánt eredményt. Egyszerűen lefordítva, hogyha én nyomorúságban vagyok, nehéz helyzetben vagyok, és pusztán csak az, hogy jót várok, vagy innen-onnan összeszedegetem Isten ígéreteit, ez el fogja hozni a kívánt eredményt, és tényleg úgy lesz, ahogy én várom. És tényleg kihoz-e Isten abból a nehézségből engem. Nyilvánvaló ez a fajta optimizmus, amikor az ember jót vár, ez adhat egyfajta pozitív hozzáállást ott abban a helyzetben, hogy ne adjuk föl, hogy reménykedjünk, hogy összeszedjük magunkat, nem tudom, de nagyon fontos kérdés az, hogy mikor van ennek reális alapja, valós alapja, és mikor nincs. Mikor csak várunk valamit, amire semmi garanciánk, de még az Isten ígérete sem. Vajon mennyire jó olyan helyzetben becsapni magunkat, amikor gyógyulással bíztatnak, bátorítanak, de mindenki tudja, hogy ez lehetetlen. És itt most nem arról beszélek, hogy az Istennek is lehetetlen, hanem a realitásokról. És akkor ilyenkor van az, hogy jövünk mi hívő emberek, vagy vallásos emberek, az egy szinttel hátrébb van, mondjuk így, ismerik már ezt testvérek ezt a gondolatomat. Amikor előszedünk igéket a nehéz helyzetünkben, amelyek optimizmusra adnak okot. Mert bármilyen helyzetben elő tudunk szedni olyan ígéreteket a Bibliából, amelyek pozitív reménységet sugallnak. De a nagy kérdés az, hogy valóban ott és akkor a mi helyzetünkben ezeket az igéket ránk alkalmazza Isten. Mert a hiba az, amit el szoktunk ilyenkor véteni, vagy amit véteni szoktunk, hogy sokszor a mi vágyainkat vetítjük bele az Isten igéjébe, és keresünk valami olyan igét, ami ennek megfelel. Ahelyett, hogy az Isten igéjét vetítenénk rá a valóságra és a mi helyzetünkre, és tudnánk azt, hogy mit akar Isten, hogy csináljunk, tegyünk ebben a helyzetben. Azt akarja, hogy reménykedjünk? Ki fog ebből hozni? Esetleg valami mást akar elérni? És mást kellene meghallanunk tőle? Mert való igaz, hogy a Bibliában majdhogy nem, mindenre van egy ígéret, de annak ott van az ellenkezője is. Minden helyzetre vannak szinte pozitív és negatívnak tűnő utalások. És itt éppen ez volt Izrael népének a baja, hogy ők azt magukra alkalmazták, hogy amíg Dávid leszármazottja ül a trónon, addig nekünk nem eshet bajunk. És ebbe olyan mértékig kapaszkodtak, hogy azt mondták, ebbe minden belefér. Akármilyen bűnösek a királyok. Akármennyire eltérnek az Istentől, akárkikkel kötnek szövetséget, ez az ígéret megdönthetetlen. Értitek a problémát? De szeretném ezt egy illusztrációval is szemléltetni. 1982-ben volt egy nagyon furcsa terrortámadás, mikor valakinek sikerült mérget csempészni néhány fájdalomcsillapító kapszulába. Azt vették észre, hogy hirtelen halálesetek sorozata következik be. És amikor elkezdték vizsgálni, hogy mi lehet a közös ezekbe a hirtelen halálesetekbe, akkor eljutottak odáig a nyomozásban, hogy az áldozatok ugyanazt a fájdalomcsillapítót vették be nem sokkal a haláluk előtt. Egyik légiutas kísérővel is történt, hogy egyik utazás után egy komoly fejfájása volt, nyúlt a szokásos fájdalomcsillapító kapszula után. Tudta, ismerte, hitte azt, hogy hamarosan jobban lesz ezektől a tablettáktól, ehelyett belehalt, mert mérgezett volt. És azt szeretném ezzel láttatni és érzékeltetni, hogy az őszinte hit még nem teszi igazzá azt, amiben hiszel. Tehát pusztán az, hogy én őszintén hiszek valamiben, ez még nem teszi igazzá azt, amiben hiszek. Hisz ez a légiutas kísérő is őszintén hitte, hogy a fájdalom csillapító segíteni fog neki. De itt más volt a valóság, amivel ő nem számolt, amit őt nem érdekelte, vagy nem tudott róla. Ha tudott volna róla, talán nem nyúl utána. És ezért akarom ezt megértsük, testvérek, hogy a puszta optimizmus egy helyzetben még nem fogja elhozni azt, amire számítasz. Az Isten igéje a valóság. És az a kérdés, hogy a mi helyzetünkre nézve mi az Isten igéje? Mi az a réma, így mondja a görög szó, amit ott és akkor nekem mond az Isten igéje? Kik járnak a Bibliaiskolába, idézzük fel, ők, velük tanultuk ezt részletesebben, hogy van általában véve a logosz, ami az Isten igéjét jelenti, le van írva a Bibliába. De van egy olyan is, amit rémának nevez a Biblia, ami az Isten igéjéből, ebből a halmazból, az az ige, amit aktuálisan nekünk mond az Isten. És hogyha már szabad ezt a két görög szót használnom, önmagában a logosz nem fog minket megmenteni egy bizonyos szituációban. Csak az, amikor egy rémát kapunk az Istentől. Önmagából a logoszból kiszedhetünk mi mindenféle biztatót és bátorítót magunknak, de nem biztos, hogy az a réma számunkra, amivel az Isten meg is akar minket menteni. Hadd mondjak erre is egy példát. Nagyon sokszor szeretjük és szeretik idézni, amikor valaki bajba kerül, a Jeremiás 29.11. Egyszerű fordítás szerint olvasom, így szól: én jól tudom, mit tervezek számotokra, mondja az örökkévalós. Ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. És ez az ige benne van a Bibliában. És bárki bármikor előveheti. Megmondom nektek, Jeremiás 29.11. Itt találjátok. Bárki bajban van, nyomorúságban, felüti ezt az igét, és azt mondhatja, ki fogok jönni belőle. Isten felvirágzást akar nekem. No de ha ez így van, akkor miért van ennyi nyomorúság és baj? Miért nem virágzik föl minden és mindenki? Ezt mondja, békességről és felvirágzásról szól a jövő. Hát ezt látjuk? És akkor gondolkozzunk el rajta, hogy nem jól értjük, vagy nem jól használjuk az Isten igéjét. Csak itt magunkra nézve tudjátok, sokan nem fognak üdvözülni, mert nem fogadják el a Krisztus kegyelmét, mert nem hisznek a Jézus Krisztus vérében, mert nem vallják meg a bűneiket, és nem hajlandóak a Krisztust követni. Helyén való-e az ilyen embereknek azt mondani, hogy az Isten terve a te életeddel kapcsolatban csodálatos? Jót tervez neked, boldogságot, felvirágzást, olyan jövőt, amiben jót várhat. Mi olyan csodálatos egy olyan tervben, ami a pokolban végződik? De akkor lehet azt mondjátok, hát oké, akkor keresztényeknek szól. Nos, jogos-e minden helyzetben egy kereszténynek is azt mondanunk, hogy az Istennek csodálatos terve van az életeddel? Attól függ. Közeljövőre vagy a távolabbi jövőre nézve. Mert végső soron tényleg az Isten csodálatos örökkévalóságot készített. Ugye 1 Korintus 2.9, ezt is elolvashatjátok a nyomorúságban, 1 Korintus 2.9, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, azt készített el Isten az őt szeretőknek. És megnyugodhatsz ebben. Csak tudjátok, a kérdés az, hogy itt és most? És ha kiszedjük a szövegkörnyezetből, akkor azt látjuk, hogy ez egyáltalán nem erről szól, hanem ez arról szól, hogy Isten milyen megváltást talált ki, hozott el, vitt véghez az emberek számára. A keresztről van ott szó. Aztán szokták ezt az igét, már picit elrugaszkodott abban arra alkalmazni, hogy majd a mennyben készít Isten valamilyen csodát nekünk. Csak hogyha mi úgy vesszük, hogy ez Istennek a rémája nekünk, és biztos most ebből a bajomból fog kiszedni, akkor esetlegesen csalódni fogunk. Mi van a köztes időben? Ez a kérdés. Az én mostani helyzetem, és majd a között az idő között, amikor tényleg Isten békességet fog adni nekem a mennyben. Mit üzen ezzel? Azt, hogy most bele fogok halni ebbe a dologba, mert a mennyben lesz majd békességem? Vagy mit üzen? Azt, hogy ki fog hozni ebből a helyzetemből, és itt a földön folytatom az életemet tovább? Értitek a problémát és a kérdést? Isten terve valóban csodálatos terv. De valljuk meg azt, testvérek, hogy gyakran üresen cseng a mindennapi élet valóságához képest, hogy mit tervez nekünk Isten a jövőben, a mennyben. Talán keveseket vigasztal az, amikor beteg vagyok, imádkoznak értem, és akkor felolvassák ezt az igét, és én meg tudom azt mondjuk, hogy hát ez a mennyre vonatkozik. És akkor most azt várjam, hogy bele fogok halni a betegségemben, mert ez a mennyre vonatkozó ige. És lehet, hogy nekem most az lenne bátorítóbb, hogy mi lesz velem ebbe a helyzetbe? Meggyógyulok-e vajon? Az életünk, valljuk meg, gyakran sokszor inkább sivatagnak tűnik, mint ilyen jól öltözött hely, öntözött helynek, amiről az Isten igéje beszél. És lehetséges, hogy még keresztényként is abban a hibába esünk, hogy túl sok időt töltünk azzal, hogy ezzel a valósággal küzdünk. Hogy a mi jelenlegi életünket próbáljuk úgy élni, érzékelni, hogy a mennynek az ígéretei már itt és most megjelenjenek az életünkbe. És amikor ez nem történik meg, akkor elkezdjük magunkat hibáztatni, hogy biztosan nem felelünk meg a követelményeinek, amit Isten nekünk előírt, és biztos, ha lelkibb ember lennék, akkor az életem nem ilyen lenne, akkor virágok teremnének a lábam nyomán, akkor gazdag lennék, akkor járnék csak igazán egy méterrel a föld fölött, és ha ez nem történik, akkor velem lehet valami baj. És az igazság az, hogy a jelenlegi életünk ennél gyakran, csak finoman fogalmazva, kevésbé, vagy kevéssé ennyire csodálatos. Még hívő emberként is. És tudjátok, a Biblia nem is ígér nekünk ilyet. És ott szoktunk elcsúszni, amikor azt gondoljuk, hogy. És az ember bele tud abba őrülni, amikor azt gondoljuk, hogy valamit csinálnom kell, valahogy meg kéne felelnem az Istennek, hogy ezek az ígéretei rajtam itt és most beteljesedjenek. Amit egyébként kiszedtem a szöveg környezetéből, és fogalmam nincs, hogy miről beszél pontosan, de én a saját helyzetemre vonatkoztattam. Jeremiás szavai, amit az előbb idéztem a 29.11-ből, már számüzetésben lévő, az élet keserűségét a maga teljes keménységében megélő, megtapasztaló embereknek szól, akiknek biztosítékra volt arra szükségük, hogy az Isten még kézben tartja az ügyet, hogy ne veszítsék el benne a hitüket, hogy van remény a jövőre nézve, Izrael népének egészére, Isten tervének egészére nézve. És a szöveg összefüggés, a kontextus az éppen, hogy elítéli azokat az embereket, akik ezt a rövid távú jövőre vonatkoztatják. Hadd olvassam el egy kicsit kontextusában azt az igét. Azt mondja az örökkévaló, a seregek ura, Izrael istene, ne hagyjátok, hogy a közöttetek lévő proféták és jövendőmondók becsapjanak titeket. Ne törődjetek azzal, amit mondanak, vagy amit álmodnak, mert hazugságot profétálnak nektek a nevemben. Én nem küldtem őket hozzátok semmiféle üzenettel. Ezt mondja az örökkévaló. Az örökkévaló ellenben ezt üzeni. Amint letelik a 70 esztendő Babilonban, ismét hozzátok jövök, és beteljesítem majd azt a jót, amit ígértem. Visszahozlak titeket Jeruzsálembe, hiszen én jól tudom, mit tervezett számotokra, mondja az örökkévaló, és ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. Látjátok, azt mondja az igaz proféta, 70 év nyomorúságnak kell eltelni. Hamis proféták pedig azt mondták, nem lesz itt semmiféle nyomorúság, mert az Isten mást ígér. És Isten azt mondja, nem, az én tervem az valós áll. Be is fogom tölteni, de most 70 év nehézségre kell készülnötök. A kontextus tehát elítéli pont azokat, akik rövid távú enyhülést ígérnek. És ha újra ezt az igét idézik fel nekünk, akkor értsük majd innentől, hogy ez nem biztos, hogy az én közeljövőmre vonatkozik. Isten nagy tervére igen, de nem biztos, hogy a közeljövőmre. Sőt, hogyha a Timóteushoz írt levélhez lapozunk, 2 Timóteus 4-ből következőket mondja Pál apostol. Timóteus, ezt a parancsot úgy adom neked, mintha Isten és Krisztus Jézus előtt állnánk. Mert Krisztus Jézus ítélni fog élők és halottak felett, és visszajön, hogy királyként uralkodjon a földön. Tehát azt parancsolom neked, hogy hirdesd Isten üzenetét az embereknek, akár kedvező, akár kedvezőtlen a helyzet. Győzd meg, igazítsd helyre, bátorítsd, figyelmeztesd, és tanítsd őket nagy türelemmel. Azért írom ezt, mert eljön az idő, amikor már hallani sem akarják többé az egészséges tanítást. Inkább olyan tanítókat keresnek majd maguknak, akik azt fogják mondani, amit a közönségük hallani szeretne. Akkor az emberek elfordulnak az igazságtól, és inkább kitalált, misztikus történetek és legendák érdeklik majd őket. Te azonban őrizd meg a józanságodat, és bármilyen nehézséggel kell szembenézned, viseld el. Timóteusnak is úgy kell hirdetni az igét, hogy tudnia kell, hogy az emberek nem ezt akarják hallani. Az emberek azt szeretnék hallani, hogy minden rendben van. Minden rendben lesz. Pici idő, kitartás. De az Isten igéje nem feltétlenül erről szól. Befejezem ezzel, testvérek, hogy kérdezzük meg akkor miről. Néha a sírásnak és a bűnbánatnak van itt az ideje. És nem annak a reménykedésnek, hogy semmit sem kell tennem, és az Isten ki fog hozni ebből. Lehet, hogy olyan helyzetben vagy, hogy sírnod kéne, és bűnbánatot kéne tartanod ahhoz, hogy az Isten bármit tenni tudjon. Ezékiel azt mondja itt, most mai szavakkal lefordítva, hogy az ilyen újévi fogadalomszerű változtatások sokszor nem elegek az életünkben. Egy új dávidi király sem lenne már elég a trónra, hogy elkerüljék a fogságot és a veszedelmet. Tudjátok, néha Istennek valami sokkal radikálisabb dolgot kell tennie, hogy megmentsen minket. És nem azt mondja csak, hogy mit tudom én, egy 10 perccel imádkozzál hosszabban, vagy olvassál hozzá még egy bibliai könyvet ahhoz, amit szoktál, vagy egy fejezetet. Néha ennél sokkal radikálisabb dolgokra van szükség. Arra, hogy megtörjön minket. Arra, hogy eljuttasson a sírásra, a bűnbánatra. Arra, hogy lássuk meg végre a saját valóságunkat, hogy mennyire az Istentől távol vagyunk. Igen, hisszük azt, hogy az uralkodói jogar az Úr Jézus Krisztus kezében van, és végső soron ő fog uralkodni a nemzetekben, mint királyok királya és uraknak ura. Ez le van írva. De mi fog történni addig? Biztos, ez a biztos reményünk, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ő vissza fog jönni. Hogy addig mit csinálunk? Azt kell tudomásul venni, hogy a kudarcaink nem jelentik feltétlenül a történet végét. Isten hűsége meg fog tartani minket. Az ígérete erről szól. De azt nem mondta, hogy ma fog kiszedni, és holnap nem lesz bajod. Azt sem mondta, hogy egy hét múlva. Hanem azt mondja, hogy dolgozza velem való kapcsolatodon. Keresd az Isten akaratát. Azt a tükröt tartsd magad elé, ami valóban téged tükröz vissza. És ha Isten azt mondja, nem tettél semmit, csak várj türelemmel, akkor tedd ezt. Ha Isten azt mondja, már pedig azok a dolgok, amiben vagy, a te bűneid miatt jöttek rád, akkor térj meg, tedd le ezeket a bűnöket. Az Isten ki fogja ezeket várni. Ha ez nincs meg, hogy vele keressük a szorosabb kapcsolatot minden terhünk alatt és minden nehézségünkbe, akkor nem elég a probléma elleni pirulaként beszedni és használni még az Isten igéjét sem. Erre próbáltam nektek rámutatni az előbb. Sokféle pirula van, de vajon melyik való az én betegségemre? A gyógyszertárba sem megyek és szedek le random dolgokat a polcról, és azt mondom, ennek van a legjobb íze, gumicukorszerű, vagy nem tudom, úgyhogy ez jó lesz nekem a betegségre. Mert nem az arra való. És az Isten igével is. Ezért mondtam az elején, és ez a reménységem, hogy mostanra már valamelyest jobban értjük, hogy legyünk óvatosak, és ne áltassuk magunkat még az Isten igéjével sem. Keressük és ismerjük fel, amikor a bűnbánat és a megtérés ideje van. Keressük és ismerjük fel, amikor egyszerűen csak ki kell tartanunk. Keressük és ismerjük fel, amikor annak az ideje van, hogy imádságban, vagy bármilyen módon meg kell erősítenem az Istenben való hitemet, a vele való kapcsolatomat, és így fog Isten minden ígérete beteljesedni rajtunk. Amen. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a te kegyelmedért, figyelmeztetésért. Köszönjük, hogy tükröt tartasz elénk. De még inkább köszönjük azt, amikor a te igéden keresztül megérthetjük, hogy oly sokszor, vagy néha-néha miért nem működnek dolgok és igék az életünkben. Talán mi is sokszor kiragadunk az összefüggéséből igéket, és értelmezni próbáljuk úgy, ahogy a számunkra a legjobb és legkedvesebb. De köszönjük neked a mostani figyelmeztetésedet. Hálát adunk neked azért, hogy végső soron jó terved van velünk. Végső soron az a te szándékod, hogy üdvösségre juttass, és a mennyben a te oldaladon örökké békességben és boldogságban élhessünk. És azt is köszönjük, hogy megvannak erre a földi életre nézve a te ígéreteid, hogy mit keressünk, mit csináljunk, hogyan tudnánk a veled való kapcsolatban erősödni, és ezen keresztül áldottabb, boldogabb életet élni. Kérünk téged, most a rövid csendben, amit majd mindjárt tartani tudunk, hadd vihesse mindenki te eléd, az ő szívét, vágyát, azt, amit most, amire rámutattál neki, hadd hozzuk eléd a kérdéseinket, amelyek személyesen a mi kérdéseink, mit várhatunk tőled, és te mit vársz tőlünk, és kérlek a te szent lelked által válaszolj is nekünk. Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.